Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra jubiláte, húsvét utáni harmadik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Máté evangélium a 18. fejezetében, a 11-től a 14. versig a következőképpen. Mert az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy, ha ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ma a százalékról van szó. A százalékokkal például különféle statisztikai mutatók kapcsán találkozhatunk, amikor bizonyos lehetőségeknek a százalékos megoszlását tárják elénk, és aztán hát igyekeznek ezeket a statisztikusok értelmezni, miből adódnak, hogyan is vehető az, hogy így alakult az eloszlás, megpróbálnak azokból következtetéseket levonni, és aztán adott esetben cselekvésre is ösztönözni minket, vagy önmagukat, akik a statisztikát készítik, hogy mit lenne jó tenni akkor ezután. Hát az ilyen statisztikáknál megszoktuk persze, hogy tömegesen gondolkodunk. Azt nézzük, hogy hány százalékos a teljesítmény, hány százalék tesz így vagy úgy, hány százalék gondolja ezt vagy azt, és hát évente dolgozunk ugyanígy a gyülekezeti statisztikán is, aztán ezt összesítik megyei szinten, kerületi és országos összesítésben, megjelenítik akár grafikonokon ezeket a százalékokat, és persze azok által igyekszünk valami módon következtetni a lelki statisztikára is, hiszen nem csak a számokat akarjuk látni, hanem valamiféle mögöttes lelki tartalmat is. Hát a Jézus is egyfajta statisztikát ad elénk ebben a mostani példázatban, és talán most érthetjük így is, hogy tőlünk is ezt kérdezni, hogy hát mit gondoltok erről? Vagy az 1% kapcsán akár most így a finisében az adó bevallásoknak gondolhatunk az egyház által is megrendezett 1%-os kampányra, ahol az adóbevallás felajánlásairól van szó, mert hát Jézusnak fontos, hogy az 1%-ot megkeresse a nyájból, de vajon az adózó egyháztagoknak mennyire fontos, hogy ezt az 1%-ot a nyilatkozataik révén felajánlják az egyházaknak, mert bizony halljuk évről évre, hogy a nagy része, körülbelül a fele, az bizony az APEC kasszájában szokott maradni, mert nem veszik a fáradtságot, az erőfeszítést, nem teszik meg sokan, hogy ezt a nyilatkozatot mellékeljék. Pedig hát hol van ez attól az erőfeszítéstől, amit most Jézus az egy elveszett bárány után indít? És hogy mondtam, tőlünk is megkérdezhetné Jézus, hogy mit gondoltok? Hát nem nagyszerű dolog a statisztika? És aztán nyugodt szívvel vághatnánk rá sok jó példa alapján, és egy kicsit talán még rímelve, és akár az oltár előtt hallott teremtés történetbeli részletekre, hogy bizony ez jó. Aztán persze sok téren hasznosnak is tűnik valóban az ilyenfajta statisztikai mutatók készítése és kiértékelése. Gondoljunk mondjuk egy közvéleménykutatásra, vagy gondoljunk egy szociológiai felmérésre, sok mindent föltárhatnak a valóságunkból, a társadalmi életünkből, a mindennapjainkból, és talán ezek által is sok mindent lehetséges javítani benne. De ott vannak a tudományos adatok is, amelyeket kiértékelnek, és mindig zajlanak olyanféle kutatások, amelyek hát erre alapulnak most éppen. Talán egyet lehet említeni, amit a héten elő is vettek valahol a rádióban, hát kutatják a Földön kívül értelmes lények jeleit, és rádió teleszkópok figyelik, aztán ebből statisztikai feldolgozás alapján próbálják kiszűrni azt, ami ne talántán egy üzenet lehetne. És hát sok-sok értékes és érdekes információt lehet meríteni a statisztikából. Hát lehet tenni politikai választásokhoz, ahogy eddig is tették, hogy jósoljuk úgymond az eredményeket a felmérések alapján. Lehet nézettségi adatok szerint a műsorokat tervezni, hogy mi legyen a műsoron az adott csatornában. Lehet piackutatásra támaszkodva az új áruk forgalomba helyezését tervezni. Megszoktuk a világban, hogy statisztikákat készítenek, és ezeknek a statisztikai mutatóknak az alap pillére a tömeg. Minél nagyobb mintavételezésre van szükség ahhoz, hogy pontosabb eredményt tudjunk felmutatni. Van egy statisztikai szabály, ami ezt a hétköznapi tapasztalatot a matematika nyelvén fogalmazza meg, a nagy számok törvénye, és arról szól egyszerűsítve, hogy hát minél több kísérletet végzek valamiben, minél több embert kérdezek meg egy közvéleménykutatásban, annál pontosabb lehet majd a végeredmény, és hát abszolút pontosat ugyan lehetetlen így elérni, de mégis tetszőleges határt megszabhatok, hogy ilyen pontosságú legyen, csak ki lehet számolni, hogy hány embert kell mondjuk ehhez megkérdeznem. Növelni kell az adathalmazt, és pontosítható az eredmény. Hát ezek után is megkérdezhetné Jézus, hogy mit gondoltok, hát nem nagyszerű dolog a statisztika? És még mindig nyugodtan rávághatjuk sok jó példa alapján, hogy bizony igen jó. És hát kinek ne volna elég mondjuk egy 99%-os pontosság, a választási előrejelzésekben teszem azt. 1% ide vagy oda mit számít? Hát nem mindegy, hogy 59%-kal vagy 60%-nal lesz valaki győztes. Igen, ám, de mi van, ha most leegyszerűsítve azt mondjuk, hogy csak két párt van, és az egyik 49 és felett, a másik 50 és felett kapott. Hát 1% fordulás esetén megfordul a végeredmény is. Vagy mit számít a 4 vagy 5%? Éppen a bejutási küszöb múlik rajta. És sok más esetet is bizonyára azért föl tudnánk sorolni, ahol bizony az 1% is lehet érdekes. Úgyhogy most újra megkérdezhetné Jézus, hogy mit gondoltok, hát nem nagyszerű dolog a statisztika? Most már talán ezeket is tekintetbe véve bizonytalanabbul felelnénk csak rá, hogy hát talán jó. Elbizonytalanodhatunk a statisztika kérdésében, mert észre kell venni annak a korlátait is. Észre kell venni, hogy a nagy számok törvénye mellett a valóságban létezik úgymond egy kis számok törvénye is. Nem biztos, ugyanis, hogy a nézettségi adatok döntik el, egy műsor értékes vagy értéktelen voltál, vagy éppen pár szavaival annak kár és szemét voltál. Nem biztos, hogy a közvélemény kutatások százalékai döntik el, hogy egy jelenség az erkölcsös vagy sem, sőt, akár az végképp, hogy egy jelenség, egy cselekedet az törvényese vagy sem. És nem biztos, hogy az osztály többségi véleményekkel meghatározza egy diák feleletére az osztályzatot. Nem biztos, hogy a tömeggel való sodródás mindig a legjobb stratégia. Sajnos tudjuk jól, hogy mennyi módon visszaéltek már az ilyen statisztikai mutatókkal, vagy esetleg, ha nem visszaéltek, de téves következtetéseket vontak le belőle. Középiskolás korom kedvenc példája, az Mókásra mutatja ezt, hogy hova is vezet, hogyha a megfelelő körültekintés és hozzáértés nélkül fordulunk a statisztikához. Úgy is mondhatjuk, hogy a statisztika szabaival és adataival mindent be lehet bizonyítani, persze akkor az ellenkezőjét is. És az eset pedig a 60-as évek felmérései alapján adódott, és azt tapasztalták, hogy az országban, ahogy megvizsgálták a gólyák eloszlását, az derült ki, hogy mindig azon a vidéken van több gólya, ahol több gyermek született. Tehát a statisztika bebizonyította, hogy a gólya hossza. Az ilyen példák kapcsán is talán jobban meg lehet érteni ezt a híres mondást, amit valószínűleg ugyan alaptalanul tulajdonítanak Churchillnek, de egy szálló igévé lett, hogy csak abban a statisztikában hiszek, amit én hamisítottam. Valami rejtélyes igazságot akár ki is mondta ezt, kifejez, hiszen mutatja azt, hogy valóban lehetséges a statisztikai adatok manipulálása és a vele való visszaérés, akkor is, hogyha nem erre készült persze a statisztika maga eredetileg. És nem statisztikáról szól ugyan Jézus, de az 1%-os arányról szól ebben a példázatban, és azt mutatja, hogy lefordítva az életünkre, hogy számára az a legfontosabb, hogy azt az elveszettet megtalálja, hogy az az ember, aki elveszett, most már nem nyugként példázva, az megtérjen. És ez mindig elsőbséget élvez az ő szemében, ez a szándék. Nem az számít, hogy korábban hol volt a bárányka, az a lényeg, hogy most hol van. Ha elveszett, akkor bizony el kell menni és meg kell keresni, mert a megtérésen való fáradozás előnyt élvez Isten szemében minden mással szemben. A 99-el szemben is akár. És arra is gondolhatunk akár, hogy ezt a gyülekezeti életünkben meg tudjuk-e valósítani. Egyrészt oda szállni magunkat a megkeresésben, fáj-e nekünk úgy, mint ennek a példázatbeli pásztornak, és hát valójában Istennek magának az elveszett ember, vagy tudunk-e azon örülni, amikor valaki visszatér a nyájhoz, vagy megszóljuk, hogy hát eddig hol volt. Tudunk-e nyájként is örülni az egy elveszettnek, és tudunk-e valóban megváltozva betérni a nyájba egy elveszettként, hiszen mind a kettő igaz, hogy mind a kettőre oda kell figyelni. Nem szabad kizárni se senkit azzal, hogy hát eddig nem járt, akkor most mit keresik, vagy valami hasonlóval. De azt se képzelheti senki, hogy ezután beépülhet Krisztus egyházába anélkül, hogy változás történne az életében, és csinálhatja ugyanazt, amit eddig. Iskolai osztályzásban dolgozat esetén mondjuk 95%-os teljesítmény, az bőven megérdemli az 5-ös osztályzatot. A 99 az lényegében már maximálisnak tekinthető, és hát kitűnőhöz is elegendő. Egy hosszabb úton 100 kanyarból 99-et beveszek, az ugye éppen elég. Pedig valójában kiderül, hogy az az egy is a halálomat okozhatja. Ezért is észre kell venni azt, hogy a nagy számok törvénye mellett Isten országában az előbb említett kis számok törvénye után még egy másikat is meg kell jegyeznünk. Tehát most így mondhatjuk talán, hogy az egy statisztikája. És ha most újra megkérdezné Jézus, hogy mit gondoltok, hát nem nagyszerű dolog a statisztika? Akkor már valószínűbb, hogy azt felelnénk, hogy hát világi dolgokban időnként hasznos, de félrevezető lehet Isten országával kapcsolatban, akár hamis és káros. Gondoljunk csak bele, hogy mi lenne, hogyha a példázatbeli pásztor is statisztikailag gondolkodna. Hát akkor hagyná elveszni a 99%-ot azért az egyetlen egy elkóboroltért? Hát ugye, hogy azt mondanánk, hogy bizony vigyázni kell legalább a 99-re, az elveszettet majd másképp kell pótolni. Még a példázat magyarázói között is vannak, akik azzal jönnek elő az értelmezőből, hát milyen érthetetlen a pásztor magatartás, hogy ott hagyja a 99-et. Egy emberi mércével ez merész, egyenesen botorlépés, mondják. Csak hogy ez Jézus szavait figyelve éppen az ellenkezője a valós helyzetnek, hiszen ő is úgy tárja elénk, hogy hát ugye, hogy elmegy az a pásztor azért az egyér, és ez a természetes, ti is ezt tennétek? Csak a mi gondolkodásunk valahogy már kifordult, és mi úgy gondoljuk, hogy elég a tömeg, a statisztika. Kicsit olyan ez, mint amikor elkezdünk ügyet csinálni, és nagy elvi kérdésként kezdjük azt boncolgatni, hogy mondjuk egy betörőt, ha megfog a házigazda, akkor birokra kelhet-e vele, és ha a betolakodóval esetleg dulakodva sérülést okoz neki, akkor azért őt felelősségre kell-e vonni, sőt, hát egyenesen az derül, hogy majd a betörő fog perelni. És talán ilyen helyzet a civilekkel ritkábban fordul elő, de nem úgy a rendőrökkel, és hallhattunk is több ilyen esetet. Valamelyik régebbi évben például meg is halt egy üldözött, mert nem tudták a rendőrök, hogy beteg és infarktust kapott. Vagy gondolhatunk arra a régebbi tévé híradásra, amikor egy 9. hónapban járó kismamát egy őrültnő felcsalt a lakására azzal, hogy hát téves címre jött a baba csomag, és aztán ott folytogatni kezdte, és a végén aztán még ő jelentette föl a sértettet. hogy megtámadta, és ilyen meg olyan helyzet volt, alig tudott kiszabadulni pedig a markaiból. Hát ilyen drasztikus esetektől eltekintve is a lényeg az, hogy Jézus nem hanyagságról beszél a pásztor tekintetében, hanem egy magától értetődő módot mutat, és úgy jár el a pásztor. Hát az a lényeg, hogy akik biztonságban vannak, a meglevő 99, azzal most éppen nem kell annyit foglalkozni, mint azzal az egyel, aki eltűnt. És ő annak jár utána. Azt az egyet is fölhajtja, és mindenek fölött megkeresi. És ezt a példát tárja elénk is. Azt tapasztaltuk a héten is, hogy a világ is elmegy azért az egyetlen egyért, ha kell, mint ahogy Osama Bin Laden likvidálásakor USA elment egy illegális hadműveletre Pakisztánba, csak azért, hogy azt az egy ellenséget elkapja. Itt persze azért mentek el, hogy elveszítsék, és nem azért, hogy megmentsék, de maga az odaszánás, az mégis lehet számunkra példa, hogy azért az egyetlen egyért mekkora erőfeszítést tesz Isten. Azért, hogy megtalálja és visszavigye. De vajon nekünk mennyire fontosak az ilyen egyek és elveszettek? Az utánajárás megéri? Vagy azt mondjuk, hogy hát nem érdemes kockáztatni, mert több a veszteség benne, mint a nyereség. Isten minden esetre hatalmas kockázatot vállalt érted egyetlen elveszettért. Mert hát mindannyian neki egyetlenek vagyunk, és mindannyian elveszettek is, amíg ő ránk nem talál, és újjá nem szűr a megtalálás örömében. Szemtelen szemlélő számára persze érthetetlen ez a cselekedet. Hát őrültség ennyit kockáztatni. Olyan egy kicsit, mint egy korábbi filmbeli jelenet volt, amely talán illusztrálja ezt. Ebben közép-amerikai parasztok igyekeznek a lázadó katonák ellen megvédeni magukat, és hát éppen egy robot segít ebben nekik, és próbálja meg őket megtanítani a harcra, az ellenállásra. És hát védekezés gyanán többek között hatalmas farönköket húznak fel a magasba, hogy majd ezt meglendíthessék, ha jön az ellenség, de elszakad a kötél. És a rönk lendül egy kisgyerek felé. Mindenki megrémülve és megbénulva nézi, senki nem mer odaugrani, hogy segítsen. Aztán egy nagyobb acska gyermek rohan oda félre, löki a kisgyereket, elsuhan felettük a rönk, de aztán lendül vissza. És abból is csak éppen, hogy sikerül elgurulni. Erre megfedi a gyereket a robot, hogy hát nem volt logikus, amit csináltál, hát az életedet kockáztattad, miért teszél ilyet? Fiú csak annyit feled, hogy de hát hiszen a testvérem, hát szeretem őt. Bizony egyáltalán nem logikus, amit Isten tett, a saját életét kockáztatta, és nem csak egyszer a hegyek között koslatva kutatott utánam, hanem elment egészen a Golgota hegyére. És nem logikus ez, amit tesz, de szeret minket. És éppen ezért nem a veszélyen kezdett el gondolkodni, hogy még milyen baj történhet majd vele az úton, nem mérlegelt, hogy a kockázat, a befektetés, meg a nyereség hogyan is van, és érdemes-e elindulni egyáltalán. Neki szívügye, hogy megkeresse az elveszetteket. És ezért semmit, de semmit nem sajnál. Még a fiát sem kímélte ebben a keresésben Isten. És a legnagyobb öröme pedig az, amikor megtalálja ezt az elveszettet. Talán sokan ismerjük ezt a mondatot, amely Hajdan Pécsett a gyülekezeti terem falán is kint volt, és sokszor olvastam, és tulajdonképpen erről az esetről szól ez a mondat is, hogy Isten országában a legnagyobb szám az egy. Nem azért, mintha más lesz, nem számítana, de azért, mert Isten mindig éppen azt az egyet keresi, amelyik hiányzik. A nagy számok törvénye helyett tanuljuk hát meg ma nem csak a kis számok törvényét, de leginkább ezt az utolsót, az egy statisztikáját. Mert Jézus nem azt nézi, hogy átlagban megéri-e majd a vállalkozása, hogy többségében nyereséggel zárul-e majd, őt mélységesen elszomorítja, ha csak egyetlen egy valaki is hiányzik a nyájból, és kész minden kockázatra és fáradtságra azért, hogy ezt az elveszettet megtalálja. Így keres téged is, ha még mindig az elveszettek között kódorogsz, vagy éppen így lehet rád, ha már megtaláltjai között járhatod az utat. Ne se a tömegvéleményt figyeld, és ne szédítsen meg a magas statisztikai mutató se, ne tévesszen meg a nagy számok törvénye, hanem vedd észre, hogy Urunk az egyetlent keresi. Ámen. Imádkozzunk. Atyánk, áldott légy a te örömödért, amely betölti szívedet, ha egyetlen báránykádat végre megtalálod. Áldott légy, hogy te nem azt nézed, amit az emberi szem, nem a többség álláspontját osztod, és nem a tömegben találod meg munkád értelmét. Áldott légy, hogy te annak idején is az egyetlen szerecsen komornyikért is elküldted Fülöpöt, és áldott légy, hogy értem egyedül kóvájgó juhodért is elindultál, ott hagyva a többieket. Soha nem tudjuk neked meghálálni szívedeme örömét és szereteted mérhetetlen voltád. Szentlélek Úristen, nézz szét sorainkon, és akad akár csak egyetlen szív is, amely még mindig örömtelen, érints meg, hogy szereteted melege lángra gyújtsa szívében az öröm gyertyáját. Ámen.